A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdőénekül a 151. ének első két versét. A 151. énekünk így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint ez írva található a Jakab apostol levelében, a harmadik rész első 10 versében. Jakab apostol leveléből a harmadik rész első 10 versét olvasom. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét megzabolázni. Íme a lovaknak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is, noha mély nagyok és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Eképpen a nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal hányja magát. Íme csekély tűz mély nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelidíthető és meg is szelidítetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, megvalván bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékai, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük, egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőítésére a 412. énekünket. 412-es ének mind három versével dicsérjük az Urat. Az első vers így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Imádkozzunk! Szentlélek, Úristen, teremtő édesatyánk, megváltó Krisztusunk, köszönjük hálaadással, hogy te ma is úgy szólsz, ahogyan régen te szóltál. És köszönjük, hogy irántunk való hűséged és szereteted változhatatlan. Köszönjük, hogy ma is azért tereltél egybe minket, mert beszélni akarsz a szívünkkel. Köszönjük, hogy személyes ez a megszólítás, névre szóló, mert ismered mindnyájunk kérdéseit, gondját, baját, fájdalmát, örömét. Te tudod, ki hogyan érkezett ma ide. Te tudod, kinek mire van szüksége. Hiszük, Urunk, hogy mindenkinek személyesen a neki szóló ajándékot készítetted el a mai napra. Azért, hogy mindenki úgy menjen el innen, mint akinek van veled való őszinte találkozása. Mint aki átéli újból azt a kegyelmi csodát, hogy Isten személyesen lehajol hozzá, lelke által megérinti őt. Szaváltal megsimogatja, bátorítja, fölemeli, új reményt és vigaszt ad neki. Köszönjük neked, hogy így jössz, és így akarsz ismét szóba állni velünk. Istenünk, köszönjük mindazt, amit kaptunk tőled az elmúlt héten is. Köszönjük neked a napfényt, köszönjük neked a nyárnak a szépségét, de köszönjük neked a lélek melegségét is, amit újra és újra biztosítani kívánsz számunkra. Látod, Urunk, tele van ez a világ vidergő lelkekkel, és sokszor mi is közéjük tartozunk. Mikor nem lejjük a helyünket, mikor úgy érezzük, hogy nem részesülünk kellő figyelemben, megértésben, vagy megbecsülésben. Amikor úgy érezzük, hogy túl jelentéktelen és túl parányi a mi életünk. Köszönjük, Istenünk, hogy Jézus Krisztus áldozata arról beszél ma is, hogy minden egyes teremtményed nagyon fontos és nagyon értékes a te szemedben. Köszönjük, hogy ennek a felismerésében emelhetjük fel újra fejünket, egyenesedhetünk ki ismét lélekben, mert tudjuk, hisszük, hogy neked fontosak vagyunk. Köszönjük, hogy irántunk való szereteted jele az, hogy még ma is itt lehetünk. Köszönjük, hogy megőrizted törékeny életünket, és hiszük, hogy minden terhünk, kérdésünk, gondunk, közepette is újból kész vagy megjelenni, hatalmasan fölemelni minket, és újból egy lépéssel előbbre segíteni minket a hitnek, az üdvösségnek az útján. Köszönjük, hogy mindezt Jézus érdeméért cselekszed velünk, Atyánk. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 380. ének első három versét. A 380. ének mind három versét énekeljük, így kezdődik az első vers: Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét, mint ez írva található a Máté evangéliumának 5. részében. Jézus hegyi beszédéből olvasok egy verset, a Máté evangéliuma 5. részének a 37. versét. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Legyen a ti beszédetek úgy-úgy, nem-nem. Ami pedig ezeken felül van, a gonosztól van. Az újfordítású változatot is olvasom. Legyen a ti beszédetek ben az igen-igen, a nem-nem. Ami pedig ezeken felül van, a gonosztól van. Eddig tart az alapig. Mert a testvérek, Jézus a hegyi beszédben nagyon sokat idéz az Ószövetségről. És mint egy személyes magyarázatként, kommentárként hozzáfűzi a saját gondolatát. Itt a Máté evangéliuma 5. részének a 37. verse egy olyan kommentárnak a vége, amikor Jézus idézi az Ószövetségből azt, hogy hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküdet. Mózes törvényének a könyveiben több helyen is előfordul ez az intés. Hamisan ne esküdj. És Jézus hozzáfűzi az ő magyarázatát, amikor azt mondja, én pedig azt mondom nektek, teljességgel ne esküdjetek se az égre, mert az az Isten királyi széke, se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert a nagy királynak városa az, se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehéré vagy feketévé, hanem, és itt érünk el alapigénkhez, legyen a ti beszédetek úgy-úgy, nem-nem, vagy az újfordítás pontosabban fogalmaz, legyen a ti beszédetekben az igen, igen, és a nem, nem. Testvérek, a beszéd fontosságáról nem kell sokat beszélni. Azt hiszem, hogy mindnyájan nagyon jól tudjuk, hogy micsoda hallatlan nagy ajándéka Istennek a beszéd képessége. Akkor döbbenünk meg igazán, és adunk hálát Istennek a beszéd lehetőségéért, amikor találkozunk olyan emberekkel, akik ezt bizonyos fogyatékosságuknál fogva nem tudják gyakorolni. Amikor nem tudják szavakba önteni gondolataikat, vágyaikat, érzéseiket, sem örömüket, sem bánatukat. Gondolkoztunk-e már ezen, hogy milyen nagy ajándék a beszédképesség? És adtunk-e már hálát konkrétan, szavakban is megfogalmazva Istennek azért, hogy egyáltalán hallunk, és ennek nyomán beszélhetünk? Testvérek közül sokan tudják, hogy a mi életünkben, családi vonatkozásban annak idején volt egy nagy próbánk, több más próba között, az, hogy a harmadik gyerekünk úgy született, hogy súlyosan halláskárosult volt. Nyilván akkor megijedtünk, amikor a műszerek kimutatták, hogy mintegy 90%-ban halláskárosult, alig volt egy 10%-nyi kis hallás maradványa, hogy a legerősebb zajokat is szinte alig érzékelte, csecsemő korában, akkor nyilván megijedtünk, hogy ez siketném a gyermek lesz. Nem fogunk tudni vele szóban kommunikálni. Aztán Isten különös csodát tett vele, és tudjátok, hogy ő lett az, aki nem csak hogy beszélni tud, hanem ráadásul nagyon jó zenei hallást is kapott Istentől, és hegedűs lett belőle. Sokszor hallottátok, legtöbben gondolom közületek, az ő hegedű játékát is. Amikor elmeséljük olyanoknak, akik még nem ismerik ezt a történetünket, akkor ők is hatalmas csodának könyvelik el azt, hogy az, aki úgy született, hogy szinte semmit nem hallott végül, nem csak, hogy mindent hall, hanem még ráadásul hegedülni is tud. Testvéreim, ilyenkor döbbenünk rá igazán arra, hogy micsoda nagy ajándéka Istennek a hallás, és nyilván az ezzel összekötött beszéd képessége. Másként nem tudnánk szavakba önteni gondolatainkat. Aki nem tud beszélni, az nem tudja kifejezni érzéseit. Persze van arcjáték, van mimika, van kézmozdulat, van homlok összeráncolás, vagy van egy derűs tekintet, tudjuk, hogy nem csupán szavakkal lehet kommunikálni, van a kommunikációnak sok más része is, de a legfontosabb része a beszéd. És nyilván ez különböztet meg minket minden más teremtménytől. Ez is az értelmes gondolkozásnak a folyománya, az értelmes beszéd, és nyilván ez csak az embernek adatott Isten részéről ajándékul a teremtéskor. Azért, hogy a szavainkba bele tudjuk önteni az érzéseinket, a gondolatainkat, a vágyainkat, meg tudjuk fogalmazni és ki tudjuk fejezni az akaratunkat, a kívánságunkat. Ugyanakkor örömünket is el tudjuk mondani, de a bánatunkat is. Lehessen a szavakkal áldást közölni, de sajnos a bűneset következtében ezt az Isten ajándékot is deformálta a gonosz, és az emberi szót átokmondásra is tudjuk használni. Ezért beszél Jakab apostol az ő nagyon rövid, gyakorlatias levelében arról, hogy atyám fiai, ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Ezzel a szájjal áldjuk az Istent és atyát, és ugyanezzel átkozzuk az embereket, akik Isten képére teremtettek. Atyám fiai, testvérei, mondja Jakab apostol, nem kellene ezeknek így lenni. Most testvérek, amikor kicsit belegondolunk abba, hogy mennyit beszélünk, persze tudósok statisztikát is készítettek, hogy átlag ember egy 24 órában, úgymond az ébrenlét átlagos idejében hány szót mond, ez csak egy átlagos statisztika, nem is érdemes a számokkal foglalkozni. Tudjuk, vannak beszédesebb emberek, vannak hallgatagabb természetű emberek, de mindenképpen előbb-utóbb mindenki szeretné úgymond kibeszélni magát. És milyen jól esik, és milyen felszabadító érzést jelent, hogyha egy rettenetes terhet, egy súlyos gondot meg tud osztani az ember egy bizalmas barátjával, egy lelki gondozójával, vagy a gyermek az ő szülőjével, vagy a társ az ő házastársával, mert ez a kibeszélt szó, úgymond, fölszabadít, és új reménységet tud az ember életébe hozni. A kimondott szónak mindig súlya van. Ezért int Jézus arra, hogy a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem legyen nem. Nyilván ehhez rendezett lelki háttérre van szükség. Nem véletlen az, hogy a Máté evangélium 5. részét, Jézus a hegyi beszédet éppen azzal a szóval kezdi, hogy boldogok. Az egész hosszú hegyi beszédnek ez az első szava. Boldogok. És tudjuk, aztán a több boldog mondás jön egymás után, és ennek a folytatásában hangzik el Jézusnak a beszéddel kapcsolatos intése is. Boldog ember akarsz lenni? Akkor engedd, hogy Isten tegye rendbe a lelkedet, hogy válassz el a te bensődben, a te lelkedben, a te gondolkozásod világában a sötétséget a világosságtól, a gonoszt a jótól, és akkor a te beszéded, a te benned levő világosságnak, jónak a kisugázása lesz. Ha egyszer igent mondasz valamire, akkor következetesen tarts ki a te igened mellett. Ha egyszer meggyőződéssel felismered valaminek kapcsán, hogy arra nemet kell mondanod, akkor tarts ki következetesen a te kimondott szód mellett, a nem mellett. Sokszor nem is gondolunk bele ilyen súlyosan és ilyen komolyan abba, hogy egy-egy kimondott szó van, amikor életet jelent, és van, amikor halált jelent. Gondoljunk arra, amikor egy súlyos műtét küszöbén, vagy a műtét után jön az orvos a remegő, kéztördelő hozzátartozókhoz, és csüngve, sóvárogva, izgalommal várják a rokonok az orvosnak a szavát. És elég sokszor egy szó, hogy sikerült. Vagy ha egy másik, ez de ellentétes szó hangzik el, akkor már talán nem is kell az orvos kimondja a szót, mert ahogy közeledik a rokonokhoz, leolvassák róla a csüggedést, a lemondást, a tehetetlenséget. És amikor már kimondja az orvos a szót, hogy minden hiába, akkor már csak megerősíti a rokonokban azt az érzést, ami támadt az orvos áruló ábrázata látták. Igen, sokszor egy szó életet vagy halált jelent. Gondoljunk csak bírósági tárgyalások sokaságára, ahol szintén gyarló emberek mondanak ki, persze nagy tisztségre emelt székben egy-egy döntő szót. Hallottam valakinek a történetét, az apa mesélte el könnyes szemekkel a fiáról, hogy egy kisebb jellegű lopás miatt, annak idején kommunista időkben, a fiát hosszú évekre súlyos börtönítéletre sújtották. Az apa szerint azért, mert a bíró nacionalista volt. És amikor eléje került egy magunkfajta ember, akkor szándékosan mondott egy sokkal súlyosabb ítéletet, mint amit az illető azért a tetteiért érdemelt volna. És ezzel megnyomorította egy életre annak a fiatal embernek a sorsát. Nem csak, hogy hosszú évekig ült börtönben, hanem utána, amikor kiszabadult, nem tudott visszailleszkedni a társadalomba, és az egész élete sikertelen élet maradt. Családi vonatkozásban, szakmai vonatkozásban egyaránt. De a szíve mélyén ott hordozta mindig ez a nagyon súlyos ítélettel igazságtalanul börtönbe juttatott ember, később szabadulása után is. Azt az érzést, hogy egyáltalán ki tud igazságot tenni egy ilyen igazságtalanul kimondott bírói szó kapcsán. És azt is elmondta ez az apa, hogy nem volt hatalmában a hosszú börtönévek után szabadult fiának az, hogy bosszút álljon, úgymond a bírón, és egyszer milyen élményben részesül, megy az utcán, ez a börtön évei után szabad fiatalember, aki már nem is volt olyan fiatal akkor, és látja, hogy valaki szembe vele tol egy tolókocsit, lecsüggett fejjel, tehetetlenül nyálazva egy idős férfi ül a tolókocsiban, és felismeri benne a bírót. Döbbenetes érzés lett úrá rajta, hogy lám, aki valamikor a kimondható szó jogán emberek sorsa felett döntött, szinte élet és halál ura volt, az most valami más, talán isteni igazságszolgáltatás okán ilyen sorsra jutott. Persze ezt ő így élte meg, ezt az összefüggés rendszert úgymond. Lehetne ennek sok más értelmezést adni, de ez volt az ő személyes megtapasztalása. És még lehetne sok más példát említeni arra nézve, hogy mit jelent egy kimondott szó. Maradjunk Jézusnál, aki ezt az intést megfogalmazta. Legyen a ti beszédetekben az igen, igen, és a nem, nem. Tudjuk, hogy Jézusnak egy kimondott szava sokszor mit jelentett? Mert benne Isten ereje feszült. A teremtésnek, az újjáteremtésnek a képessége rejtőzött Jézus minden szavában. Ezért történhetett meg sok olyan csoda, amit meg is fogalmazott egy Jézusban hívő ember: Uram, csak egy szót szólj, és távolról is meggyógyul az én szolgám. Kapernaumi százados mondta, ugye? És Jézus erre megdicsért ennek az embernek a hitét, hogy pogánya létére, római katonember létére hisz a Jézus isteni eredetű szavában, annak hatalmában, olyannyira, hogy elegendőnek tart egyetlen egy jézusi szót arra, hogy azt kimondva távolról is hasson, és a szolgája meggyógyul. És meg is gyógyult abban az órában. Vagy a béna, akit Jézus elé hoznak, a barátai, hallja Jézus szavát, azt mondja: kelj fel, vedd fel a te ágyadat, vagy fekvőhelyedet, vagy gyékényedet, mi volt az, ugye? És az a vállára vette, és hazament. Mert Jézus kimondott szavában ott volt Isten hatalma, ami föloldozta, kiemelte ezt az embert az ő bénaságából és tehetetlenségével. És hányszor rászorulunk mi is Jézusnak egy-egy ilyen szavára? Hányszor megállított már egy-egy jó szándékú szó valakit egy végzetes lépéstől. Talán éppen egy öngyilkosságtól. Mikor idejében érkezett valaki, és ki tudta mondani azt a mentő szót, ami az illetőt megállította a lejtőn, a lefelé csúszásban. és visszahozta az életet. És ilyen mentő szóra vár ez a világ, körülöttünk sok ember, sőt, nem egyszer mi magunk is. És kérdés, hogy vannak-e ebben a világban ma is ilyen jézusi emberek, akiknek a beszédükben az igen, igen, és a nem, nem. Azaz, akiknek hiteles a szavuk, akikben meg lehet bízni, akik nem beszélnek félre, akik nem ígérnek üreset, nagyot. Tele van ez a világ hazug ígéretek sokaságával. Tudjuk, hemzseg a világ a hazug ígéretek sokaságától. De most ne gondoljunk csak a politikára, talán ott van a legtöbb üres és hazug ígéret, különösen választások idején, hanem gondoljunk csak a szükebb életünk területén. Gondoljunk csak a holdfényes éjszakában elhangzó szerelmes suttogások. Mennyi igaz azokból, kedves fiatalok? Szeretlek. Oda vagyok érted. Nélküled el sem képzelem az életem. És ezek a szerelmes, nagy ígéretek csak addig tartanak, amíg a fiú megkaparintja a lány testét, utána eldobja. És hány házasság indul így? És csapdába sétál egyik vagy a másik, mert azt hiszi, hogy az a kimondott, nagy, romantikus szó az örök érvény. És néhány év múlva már átkott bogarat mondanak egymásra. Testvérek, hogy van az, hogy a kimondott igen olyan hamar érvényét veszi? Csak itt ebben a templomban, ami még nem is áll, csak 20 éve, ugye? Mindjárt 20 éve. Hogy ebben a templomban hány kimondott igen hangzott el? Akár konfirmándusok részéről, mikor megfogadták, megígérték, hogy Krisztus hű tanítványai lesznek, az egyháznak hűséges tagjai maradnak. Hol van ez a sok ígéret? Mennyi maradt meg belőle? Házassági, szent eskütétel alkalmával kimondják a nagy igen. Mi marad meg belőle? Testvéreim, tele van az életünk olyan kimondott szavakkal, amelyeket mi magunk sem gondolunk mindig komolyan. Ezért kíséri emberi kapcsolatainkat annyi csalódás. És ezért nem értjük sokszor azt, hogy miért nem működik igazán a kommunikáció. Miért nem lehetne úgy megfogalmazni gondolatainkat, érzéseinket, vágyainkat, örömünket, bánatunkat, hogy abban benne legyen a mi szívünk őszintessége, lelkünk egyenessége, hogy ami szavunk, kimondott szavunk, arról árulkodjon, hogy bennünk milyen tiszta a lélek. Mert csak az ilyen kimondott szó gyógyít. Zsida Jenő a rövid életű, szatmári származású keresztjén költő egyik versének ilyen címet adott, hogy legyetek őszinték. És ezt a rövid három verszakos versét Jézusnak ezzel az intésével zárja, ami itt alapigényben hangzott. Hogy legyen a ti beszédetekben az igen, igen, és a nem, nem. Mert ami ezen felül van, az a gonosztól. Legyetek őszinték. Jaj, de nehéz őszintének lenni. Hányszor ott van a szívünkben, kimondanánk, tehát kellemetlen helyzetbe hoznánk magunkat is, netán a másikat magunkra haragítanánk. Inkább elhallgatjuk sokszor az igazságot is, amit ki kellene mondani. És van, amikor bátorító szót kellene mondani, és még azt is olyan nehezen tudjuk kimondani. Ó, hát úgyse veszi komolyan. Ó, hát éppen én mondjam, Van erre talán hitelesebb ember, komolyabb ember? A szavak világában talán jártasabb ember? Vonakodunk, mint Mózes annak idején, mikor elküldetett a faraóhoz, hogy megmondja Isten üzenetét. Mózes arra hivatkozott, Uram, nehéz ajkú ember vagyok én. Talán dadogott. És Isten mégis elküldte, mellé állította Áront, a testvért, és azt mondta, ő lesz a te szád. De mindenképpen az én üzenetemnek célba kell érkeznie Egyiptom királyi palotáján. Mert amit Isten kigondolt, és üzenni akar, azt ő előbb-utóbb célba juttatja. Ehhez azonban nagyon rá kell hangolódni Isten akaratára, és nagyon komolyan kell venni Isten küldő szavákat. Ugye énekeltük itt énekünkben is azt, hogy bizony az Isten szava az tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. És bizony, hogyha Isten szava nem hangzik, akkor a mi szívünk sötétségben marad. És ezért van nagy szükség arra, hogy Isten szava ma is hangozzék. Isten szava ma is célba érje. A te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Esdekelve várom hát áldó szavadat. Hányszor várja esdekelve az áldó szót a mellettünk levő ember? Hányszor várja a gyermek a szülőtől a bátorító szót, a dicséretet? Sokszor elmarad. Hányszor várja a társam a jó szót, és olyan nehezen mondom ki? És hányszor várja a beosztott a főnökétől a bátorító vagy elismerő szót, és elmarad? Elmondta egyszer egy tanárnő, aki hosszú évtizedekig volt a diákok szolgálatában, hogy nyugdíjas korában egyszer kapott egy régi volt diákjától születésnapjára egy köszöntő levelet. És abban megköszönte az a diák azt a hűséget, amivel helyt állt annak idején az ő tanításában is, ez a pedagógus. Ez örömmel újságolt el a baráti körében, miközben egyik szeme örült, de a másik sért, mert azt is hozzátette, hogy hosszú évtizedekig tartó pedagógiai munkám során ez volt az egyetlen elismerés, amit kaptam. Most testvéreim, miért olyan nehéz kimondani azt a bátorító, elismerő vagy dicsérő szót, amitől a másik ember szíve újongani tudna? Amitől a másik ember önbecsülése, önértékelése erősebb lesz. Helyre tudna tenni, gyógyítani tudna sokszor egy-egy ilyen kimondott szó, egy ilyen szeretetteljes igen, amikor igent mondok a mellettem levőre, teljes szívemre. Bruno Ferrero történet gyűjteményeiből olvastam egy kis rövid történetet. Az a címe, hogy három szó. Érdemes szó szerint meghallgatni. Egy még elég fiatal nő rettenetes depresszióba esett. Visszautasította, hogy kilépjen a házból, a felkelés napról napra rettentőbb szenvedésnek, az evés büntetésnek érezte. A nappali fény elviselhetetlen volt számára. Az ablakok csukva maradtak, a redőnyöket nem húzták fel. A fejében a legsötétebb gondolatok forogtak, és sokszor fohászkodott a halálért, amit megszabadulásnak érzett volna. A férje, aki gyengéden szerette, nagy figyelemmel vette körül, és egyre jobban aggódott érte. Rávette, hogy keresse fel és vizsgáltassa ki magát a legnevesebb ideggyógyászokkal és pszichiáterekkel. A professzorok gyógyszereket, pszichoanalízis, tengeri utazás, levegőváltozást javasoltak. Habozás nélkül kipróbáltak mindent. Az asszony azonban egyre mélyebbre süllyedt belső világába. Aztán a férje mégis meggyógyította. Egyszerű és fegyvertelen szerelmével, és három kis szóval. Egy reggel odament a feleségéhez. Könnyes szemben ránézett, és azt mondta neki, én a tied vagyok. Egy reggel odament a feleségéhez, könnyes szemmel ránézett, és azt mondta neki, én a tied vagyok. És ettől meggyógyult ez a depressziós asszony. Hányszor elég lenne háromszor? Valakit biztosítani arról, hogy melletted áll, hogy a tied vagyok, hogy szeretlek, hogy nem hagylak el, hogy még a legmélyebb állapotodban is együtt érzek veled. Jézus ezt tette. Ezért volt Jézus szava gyógyító. És ezért tudott Jézus úgy kommunikálni az emberrel, hogy továbbítsa Isten szavát, és hogy célba érkezzen az Isten üdvözítő akarata. Kommunikáció csődje kapcsán mond el egy másik rövid történetet ugyanez az író, hogy ebből is okuljunk. Így hangzik ez a történet. A város legelőkelőbb éttermében egy hölgy a hely specialitását spárgakrém levest rendelt első fogásnak. Néhány perccel később az udvarias és kedves pincér letett elé egy csodálatosan illatozó tányért, majd távozott. Pincér, kiáltott utána a nő, jöjjön ide! Asszonyom, lépett vissza a pincért, kóstolja meg ezt a levest, parancsolt rá a vendég. Mi történt, asszonyom? Talán nem ezt az ételt rendelte? Kóstolja meg a levest, felelt a nő. De miért? Talán túl sós? Kóstolja meg! Talán hideg? Kóstolja meg! Kiabálta a nő. Elnézést, asszonyom, de megtudhatnám az okát, habozott a pincér. Ha meg akarja tudni, kóstolja meg a levest, kelt ki magából a nő, rámutatva a levesre. A pincér, látva, hogy képtelen jobb belátásra bírni a nőt, leült az asztalhoz, majd szétnézve az asztalon, meglepetten kiáltásban tört ki. De hiszen hiányzik a kanál. Látja? Kiáltott fel a nő diadalmasan. Éppen ezt próbáltam elmondani magának. Hiányzik a kanál. Testvérek, nem járunk mi is így sokszor? Ahelyett, hogy kimondanánk az első mondatban, hogy hiányzik a kanál, kedves pincér. Ahelyett elkezdünk patárgát csapni. Netán ordiválni. Netán a másikat ráncba szedni. Ugratni. Vagy sarokba szorítani. Lehetne fokozni ezt. És hányszor a semmiségekből, egy rosszul kimondott szóból, egy indulattal teli megjegyzésből aztán családi perpatvara, vagy éppen háború támad. És milyen nehéz utána ezt a tüzet eloltani. Ezért mondja Jézus egy másik helyen, a Máté 12.36-ban, minden hivalkodó beszédért számot adnak majd az ítélet napján. És ezt Jézus a farizeusoknak és az írástudóknak mondta annak idején. Azoknak az embereknek, akik Izrael népének lelki elitjét képezték, akik a szavak emberei voltak, akikre Isten rábízta hivatalból a népnek a tanítását. De az ő beszédük hivalkodó beszéd. Magukkal hencegő és dicsekvő beszéd volt. És azt mondja Jézus, hogy ezért majd az ítélet napján számot fognak adni. És minden más beszédért számot fogunk adni az ítélet napján Isten színe előtt. És ezért nagyon komolyan vizsgálat alá kell rendelnünk a mi beszédünket. Hogy vajon a mi beszédünkben az igen, az mindig igen, és a nem, mindig nem. És ha egyszer kimondom az igent, akkor következetesen tartom magam ahhoz. Igen, délután 4-kor ott és ott találkozom veled. És akkor az úgy is történik? Vagy holnap 10-re ezt és ezt a munkát elvégzem. Úgy, ahogy kértem. És valóban úgy is történik. És lehetne itt fokozni sok más apró gyakorlati példával, hogy az igen mennyire igen, és a nem az mennyire nem. És azt mondja, mindaz, ami ezeken felül van, a gonosztól való. Mert meg akar őrizni Jézus minket attól, hogy a beszédünk területét is uralja a gonosz. Hogy átvegye azt a képességet a gonosz a maga uralma alá vonva, ami Isten uralma alá tartozva áldás lehet, gyógyító forrás lehet, édes forrás lehet, és nem keset. Tisztítsa meg Isten úgy a mi szívünket szent lelkének hatalmas munkája által, hogy a mi beszédünk valóban gyógyító, építő és kapcsolatokat teremtő és megújító beszéd legyen az ő dicsőségére. Amen. Gyertek testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére, énekeljük el a 413. ének első két versét. 413. ének első két versét énekeljük, az első így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy. Imádkozzunk. Köszönjük Jézusunk, hogy a te szavad a javunkra hangzik. Köszönjük, hogy sok kimondott isteni erejű szód fölmentett bűnösöket az ítélet súlya alól, talpra állított járni képteleneket. A te szavad új erőt adott olyanoknak, akiknek élete a gonosz kötelékeiben bénultan vergődött. És köszönjük, hogy a te szavad örök életet fakaszt bennünk is valahányszor célba ér nálunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy nem mindig reagál a mi szívünk a te szavadra, vagy nem mindig helyesen reagál. Urunk, néha a te igéd, a te szavad olyan, mint a kétélű kard. Mélyen belevág a bűn gyökerébe, de ezt is a javunkra teszi. Mint az orvos, amikor őszintén megmondja, hogy mi a baj, de azért, hogy utána megfelelő kezelést adhasson. És ő ráhangolja a beteget is a kezelés módjára, mert neki is része van abban, hogy hogyan áll hozzá a kezeléshez. Istenünk, te minket is mozgósítani kívánsz a mi lelki épségünk érdekében, azért, hogy mindent megtegyünk, ami hatalmunkban áll ahhoz, hogy a te gyógyító és üdvözítő akaratod a mi életünkben láthatóvá váljék. Istenünk, kérünk téged, könyörülj rajtunk és hordozz minket úgy, hogy a te szavad az mindig fölemeljen, mindig megerősítsen, mindig bátorítson, úgy hordozzon, hogy a mi életünkben látható legyen, hogy kapcsolatba kerültünk veled. Urunk, imádkozunk azért, hogy gyógyítsd meg szívünket, tisztítsd meg ajkunkat, tedd áldást hordozóvá minden szavunkat, hogy így a te akaratod érvényesüljön a mi szolgálatunk révén is. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, a szenvedőkért, próba alatt levő atyánk fiaiért. Légy irgalmas hozzájuk, erősítsd őket, gyógyítsd őket, állítsd talpra őket. Köszönjük, hogy könyörülsz mindazokon, akik mély próbákban vannak. Hajolj le hozzájuk, és adj lelki erőt nekik a keresztfordozáshoz. Imádkozunk a magányosokért, légy társuk nekik. Imádkozunk gyermekeinkért, unokákért. Hordozd őket is a te kegyelmedbe. Maradj velünk hétköznapi életünkben is. És irántunk való szereteted jelét mutasd meg abban is, hogy minden szükségünket kielégíted ígéreted szerint. Jézusért köszönjük, hogy meghallgatsz, atyánk, minden háladásunkban és kérésünkben. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreink, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket. A szeretetszolgálati persejbe július folyamán külön adományokat fogadunk el a hátszegi kicsi gyülekezet anyagi támogatása céljából. Sokan ismerik közülünk Bódis Miklós lelkipásztor testvérünket, aki Hátszegen szolgál egy alig 40 lelkes kicsi gyülekezetben, és anyagi gondokkal küzd ez a kis gyülekezet, és szeretnénk támogatni ezt a gyülekezetet ebben a hónapban a külön adományainkkal. Újra hirdetem a táborainknak a lehetőségeit. Ifjúsági tábor lesz július 14-18-a között. Holnaphoz egy hétre kezdődik, Algyógyon, még lehet rá jelentkezni, és a felnőttek részére is szervezünk újból tábort a Bucsinon, augusztus 11 és 18-a között lesz ez a tábor. Egyeztettünk az árak kapcsán, 230 lej lesz a részvételi díj a felnőttek táborában erre az egész hétre, ebben természetesen benne van minden. Szállás és az ellátás is. Presbiter testvéreket kérem, hogy most istentisztelet végeztével gondok testvérünktől vegyék át a meghívókat. Jövő vasárnap délben az istentisztelet folytatásában szeretnénk egy presbiteri gyűlést tartani. Több komoly témát kell megbeszélnünk. Kérem, vegyék át a meghívókat. Ott van a társsorozati pont a meghívókra ráírva. Testvérek, most folytassuk együttlétünket, énekeljük a megkezdett 413. éneknek a harmadik és negyedik verseit. 413. ének, harmadik, negyedik verse, a harmadik vers így kezdődik. A bűnben kín van gyűlölet, mi más, más minket öl. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvérek, áldásra várva énekeljük fennálló énekül a 254 B-jelzésű énekünk első versét. 254 B-jelzésű ének így kezdődik. Erős várunk nékünk az Isten. Növekedjetek a kegyelemben is, ami Urunknak és megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.